közbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Jósi Bárát, a művészbejáró vendége, hát mindannyian ismerik, műsorvezető, sorselemző, így írják, bábszínész is volt, azt tagadja, hogy Jós lenne, bár van egy Tenyér Jós könyve, na erről majd még beszélünk, hogy is van, és akkor utána pedig jön a kritikai rovatom, beszélek arról, hogy hát Szakály György a kiváló táncos, koreográfus, tanár, sajnos meghalt. Aztán két vidámabb dologról lesz szó. Láttam a miniszter félrelépnek egy új színházi verzióját, és láttam egy operett gálát a Monarchia operettel a Városmajorban. Hát akkor ennyi. Na jó, akkor tisztázzuk rögtön ezt, hogy hogy van az, hogy te Jós vagy, nem Jós vagy, vagy hogy van ez, miközben az egyik neved az jövendő mondó.
Én Jósi vagyok, nem Jós.
Ja. Az egyik neved az jövendő mondót jelent, a másik meg Indiát, és azt se tagadtad soha, hogy a családod, ugye Indiából származott, 7. generációig foglalkozott jóslással. Na, akkor hogy van ez?
De ez úgy van, hogy 1989-88-ban keresett Ötlet Kiadó nevű ki, ami Kissnek volt a kiadója.
Tényleg?
Ha, hogyne?
Na.
És kéne ilyen könyvet írni, és volt egy ismerősöm, neki voltak jó kapcsolatai általa, és akkor egy szerzőtársal együtt írtuk, és akkor abban csináltunk interjúkat, különböző Töröcsik Maritól kezdve, Vitrai Tamástól kezdve. Szóval nagy nevekkel csináltuk interjúkat, illetve csináltam én interjúkat, és mellette a Tenyér Jóslásnak az alapjait írtunk le. Szóval, de második világháború után első ilyen könyv volt,
több mint Magyarországon.
Magyarországon természetesen, és több mint 100 000 példány fogyott el.
De figyelj, te ebben hiszel, vagy nem hiszel tulajdonképpen?
Én abban hiszek, hogy valahogy a jövőt lehet érzékelni. Én hiszek abban, hogy emberi az sokkal többet tud, mint amit látjuk. Tehát eleve idő, mint olyan. Most a kvantumfizikailag, vagy bárhogy nézzük, hogy van-e idő, vagy nincsen. Tehát jövő, jelen és múlt. Ugye múlt csak emlékeinkben létezik. A jövő még, ha úgy fantázia kérdése, ha úgy nézzük, jelen pillanat van. De ez egész egység az agy számára egy teljesen más dimenzió. Milliószor történik az emberrel ez a megérzés, hogy gondolsz egy régi barátodra, akivel 5 éve nem beszéltél, és telefonál, vagy utcán odafutsz, azért találkozol vele.
De mit tudsz előre megmondani? Ugye azzal tele van a sajtó, hogy te párt találtál magadnak
igen.
ideje.
És olyanokat, másfél éve.
Másfél éve.
És a szakmabeli.
Hát színész.
Hát szinkronrendező, szinkronszínésznő és a parfümőr
kis virág.
Kis virág.
És azt is mindenki tudja, mert ezt most imádják hangsúlyozni, hogy hány évvel fiatalabb. 17 éve fiatalabb. Na jó, de ezt például te előre meg tudtad magad Jósnak jósolni, hogy lesz valaki? Mert ugye egy dolgot mondasz, azt értem, illetve fejts ki bővebben, hogy a válás nagy tanítómestered volt,
biztos.
Másodszorra sikerült ezt abszolválnod.
Ja, hogy? Hát eszembe lejön az
mitől volt ez nagy tanítómestered?
Mert ugye volt első válásom, utána második válás, első 8 évnyi házasság után, a második az 30 évnyi házasság után.
Oh.
Aztán volt egy másik kapcsolat.
És mindkettő hölgytől volt egy gyereked.
Igen, tehát a két felnőtt lányom van, így van. Ilyenkor ember egyedül van, és végig gondolja a dolgokat. Szóval, hogy önmagám mit kell javítani. Én nem vagyok az a típus ember, aki soha nem is csináltam azt, hogy bármilyen hibáról beszéltem volna, hogy azért, mert ő olyan volt, azért, mert ezt nem csinálta, azért, mert ezt csinálta. Soha nem mondtam senkinek. Én magamon, mivel zen buddhista vagyok, önfegyelembe hiszek, és önjavításban hiszek, hogy nekem mitől leszek én jobb ember, mitől leszek én jobb társ Tehát ez
de azt csak lehet, végig gondoltad, most lehet, persze, hogy őt nem hibáztattad hangosan, hogy most ezt melyikőtök szúrta el, vagy ketten szúrtátok el együtt, vagy hogy volt ez, nem?
Vagy egymásról fakadóan szúrtunk el, ez a harmadik verzió, de
na de lényeg... Tehát azért abban az ember csak belegondol, hogy még 30 évig jó volt, akkor most miért is?
De ki mondta, hogy 30 évig jó volt? 30 évig együtt voltunk.
Ja, 30 évig meddig volt jó?
De egy jó volt. Aztán kicsúszik az ember kezéből, és nem veszi észre, tehát olyan, mintha, mert minden nap tükörben néz, és nem látja, hogy már öregszem. Tehát úgy, a torzulást nagyon nehéz észrevenni. És van egy pont, és mi azért maradtunk 30 évig, mert próbáltunk addig javítgatni a dolgokat, de ponton túl már én úgy éreztem, hogy nem szabad így maradni benne valamiben. Gyerek már felnőtt, kivártam, míg gyerek elvégzett jogi egyetemet, önálló munkahelye lett, és akkor én, mint apai feladatokat végrehajtottam, és most jön a mi saját útkeresésem.
De összebaléztatok, vagy csak elnökültetek?
Nem, eddig sem mondtam, meg a bulvárnak sem mondtam, nekem meg pláne nem, hogy nem összebalhézésről szól a történet, ez a döntésről szól a történet. Aha. Ez a döntés jön, akkor az végre kell hajtani. Szóval a lényeg is a
legfontosabb. Melyikőtök mondta ki?
Én. De
ez egy fájt, gondolom, nem?
Ez soha nem jó válni, de van egy kettős dolog van, egyik...
Neked ez csak egyszer sikerült.
Ja, hát te megkezdő vagy. Nem, tehát mindig ez egy fájdalmas dolog, van egy felszabadultsági érzet, hogy végre, és akkor ugyanakkor van egy bizonytalansági tényező, akkor most hogyan tovább? És én nem tudtam, hogy jön valaki, vagy nem jön, mert visszatérve önmagának nem tudsz jósolni, sőt, szigorúan tilos.
Miért?
Mert azt mondják, hogy az az ember, aki szellemileg ott tart, hogy nézi kártyán, vagy tenyérből, vagy asztrológiai horoszkopból, hogy mi jön, mi lesz, az az ember alkalmatlan arra, hogy másnak segítsen, vagy másnak mondja valamit, mert... kell az az önállóság, szellemi önállóság, hogy ember azt mondja, hogyha bármikor, bármilyen váratlanul rám szabadul egy feladatsorozat, tudok vele megbirkózni. Ha ez az önállóság megvan, akkor te tartasz ott, hogy másnak tanácsot adjál. Tehát,
de az miből van? Az tulajdonképpen a sorselemzésből, és különítsük el, mi a különbség a sorselemzés és a jóslás között?
A jósok ugye azt mondják, hogy ez lesz, az lesz, amaz lesz.
Az, aki kártyából így kiveti a kártyát.
Teljesen mindegy, miből, ziziből is lehet. Most írtottam ki ziziket otthon, azért zizi jutott eszembe. De
az humbug?
Nem. Végül is nézd, én kozmológiával is foglalkozom. Tehát asztrológiáról beszélünk, akkor most a Merkur retrográd mozgás, hát tudjuk csillagászatilag, hogy ez miért van. Ugye ez már a Galileo már felfedezte, meg Newton időt, mindent tudunk, hogy mi miért történik.
Na de mi függ attól, hogy a Merkur hogy mozog? Ahhoz mi? Nekem mi közöm? Vagy neki mi köze hozzám?
Na, mi között hozzá? Miből épül a te szervezeted?
Ez önében vízből.
De milyen molekulák vannak?
Mit tudom?
Tehát a szén, a foszfor, a nitrogén, a H2O, tehát a víz, vagy egyéb. Nézd, ez mind egy csillag belsejében keletkezett. Ugyanabban keletkezett, amiből a bolygók is keletkeztek, ugyanabból a csillagból lettünk mi. Tehát nem tudjuk, hogy ez hogyan függ össze, vagy egyáltalán összefügg-e, vagy nem, de az egésznek a lényege a jövendő mondásnak az intuíció, a megérzés. És az létezik. Én hozzám 1987 óta, a Vitrai műsora óta jönnek az emberek. 80, és nagyon sok...
Mert akkor te voltál az ilyen ügyeletes, akkor még ez nem volt ilyen divat, és te jártál ezzel az összes tévéműsorban.
De bocsánat, nem a divat nem volt, hanem tiltott zóna volt az abban a rendszerben. Tehát a Vitrai műsor lementi a Lara másodikán, harmadikán reggel 7 órakor már csöngettek.
Ne ilyes,
akkor nem volt
csak úgy becsöngetett a lakásra, meg hogy tudta,
hol van az a indiai ember címmel. És utána ez...
Tehát akkor lefordíthatom azt, hogy ez tulajdonképpen emberismeret.
Nem. Intuíció, nem. Ez nem pszichológiai játék. Nem, ahol te most így ülsz, akkor zárkozott vagy, akkor neked a lelki bajod van.
Mert ilyeneket tanították nekünk újságíróskán.
Hát jó, hát ezeket
most így teszem a kezemet, és még a lábamat is összefonom, akkor én úgy bezárkoztam.
Sőt, intuíciónál pont a logika ellen kell dolgozni. Tehát hiába látod valakinél pszichológiailag ilyen, olyan test, ismerem a testbeszédet. De ha azt használod, akkor véged van, akkor egy ponton túl már ügyeskedni fogsz. De hát azért mondom,
de akkor hogy... Mi? Mondjuk rólam mit olvasol most le?
Semmit.
Hát miért nem?
Hát mert most csak interjút adok. Szóval ez nem úgy van, hogy az egy másik szakma, tehát ha van, akinek abból kell megérni, hogy utcán azt mondja, na, mondok magának valamit. Tehát én a tévékben sem mondtam azt, hogy akkor mondok magának valamit, mert ahhoz kell egy hangulat, kell egy hely, kell ahol egy lelki állapot, egy millió, tehát anélkül nem lehet, szóval...
Mondj egy példát, amikor valakinek valami fontosat tudtál mondani, és azzal segítettél.
A... Életem egyik legnagyobb tapasztalatom az volt, amikor valaki jött, hogy meghalt a fia. Most ennél rosszabb nincsen. És mindig beszélgettünk, mert meg kellett történni ennek, ő sorsában az benne volt, stb. Mond ember ezeket a dolgokat. Aztán egy ponton túl az, hogy most hol lehet a fiam? És akkor a tarókártyával néztük meg, és hirtelen jött egy gondolat, és azt mondtam, hogy fia már újjászületett, ma boldog, már jó családban van. És anya azt mondta, annyira megnyugodott utána, hogy fiam jó helyen van.
Na de én ezt soha ezt nem te hitted is, vagy ezt azért mondtad?
Én nem esem. Gábor, ez nem arról szól, hogy most ilyen hangulatjavító intézkedéseket teszünk, nem politikus vagyok én, és nem mesemondó. Ott őszintének kell lenni. Uh-huh. És volt, akinek fordítva mondtam, tehát, hogy van egy másik, egy ügyvéd ismerősöm, annak lehetett látni, hogy neki vesélyével vigyázni kell. Mondom, menj el a vesét nézetni. És ott volt a kezdődő rák. És megműtötték.
De azt mondta, hogy a vesélyre vigyázni.
Hát majd eljössz hozzám tanulni, drága tanfolyam, de ha eljössz, akkor megtanítanak.
De akkor te a szószoros értelmében a vesénk belátsz?
Így van. De vesekövet nem tudok megállapítani, csak úgy mondom.
Az nincs a kepekő.
Az vesere első követ.
Na, de hát ugye, te tulajdonképpen szinte véletlenül kerültél a tévézésbe, és az ilyet, tehát voltam már 53 éves, amikor elmentél egy castingra.
52.
Bocs, idősített.
De ez egész egy láncolat, az sorsom. Tehát én Indiában nem megyek el a színészetből a bábszínházba, akkor nem jutok el különböző helyekre, Egyesült Államoktól kezdve,
az is egy véletlen
Magyarországig.
Volt. Tehát, hogy te egy színjátszó társaságba jártál.
Nem, színházba.
Lorkát is, meg ilyeneket is játszottatok.
Így van.
De azért ott loktál a bábszínházba is, azt tetszett neked.
Így van, mert ezek utaztak állandóan.
És akkor járták a világot.
Így van.
És akkor egyszerre csak azt én tudom, ennyit a történetben.
Tudod, hát persze.
Tudom, hogy valakinek meghalt a mamája.
És
azt nem
be?
Akart elmenni turnéra, és hát akkor te beugrottál.
Be.
És három
év... Rámajánát játszottunk.
Rámajánát a tetejében.
Indi árnyfigurákkal.
Na, és
200 akkor... éves bábukkal.
Aha. És hirtelen megtanultad a dalokat, a mozgásokat.
Meg kellett tanulni, nagyon.
De figurákat is tudtad mozgatni?
Ott a bábosnak kell mozgatni, énekelni és táncoltatni, de mellett ő is táncol, mert ember lábán vannak azok a kis csengők, aztán adja ritmust az ember.
Aha.
Ott egy hétig kőkemény reggeltől estig volt próba, de visszatérve, ha én Indiában nem megyek el János Vitéz című színdarabot nézni, bábszínház járt akkor Indiában.
Ja, egy vendégszerepelt,
100 kilométert mentem egy mopedon, hogy lássam azt.
Mert az annyira...
Ez
híres bábszínház volt, de azt ott Indiában is tudtad, hogy ez egy olyan jó bábszínház, akkor most se rossz, de akkor nagyon híres volt, és nagyon sokat jártak a világban.
Obraczóféle bábszínházról tudtam.
ugye
zseniális bábos volt, és tudtuk, hogy a kelet-európai bábszínházak nagyon államileg támogatott nagy színházak, ami máshol nem volt, ugye? És ez kíváncsi voltam. És akkor mindig, ha bármi ilyesmi jött, akkor mentük és megnéztük.
Megnézted a János Vitézt is?
És azért, amikor 1980-ban kaptam ösztöndíjakat, három lehetőségem volt, mehettem volna Moszkvába, Bukarestbe vagy Budapesten. És azért választottam Budapestet, mert láttam a János Vitézt című előadást.
Ami jó volt.
Ami jó volt, hát így van.
Én is jó volt.
És várjál, sorsnak a fintora, hogy 1988-ban mentünk bábszínházban, állami bábszínházzal, Indiában, János Vitéz című színdarabbal, és én mentem, mint a magyar bábszínész. Csak úgy mondtam.
Azért az.
Azért.
És előttem mit csináltál 8 hónapig Stockholmban?
Stockholmban ott semmi. Ugye ezek az ösztöndiak arról szóltak, hogy tanulmányozni egy színháznak a működését, a bábkészítést, különböző technikáit, hogy a botos bábot miképpen készítünk, kesztyűs bábot, marionetteket, különböző helynek megvan a maga kultúrája, meg maga, hogy mondjuk, és Stockholmban ott nincsen olyan 500 ezer éves hagyomány, de ott ők miképpen csinálják. Ez ugyanúgy itt is úgy jöttem, itt voltam 6 hónapig ösztöndíjas, és akkor is jártam.
És aztán jó szerelmes lettél, aztán itt
lettem. Így van, pontosan. De a színházi tapasztalat segített nekem a sorselemzésben, hogy jól tudjak közvetíteni. Az egy sorselemzés, mert a jós azt mondja, ez lesz, az lesz, amaz lesz. Sorselemző azt mondja, hogy ha ezt az utat választasz, akkor az merre visz, mert emberi élet az nem lineáris egy vonal, hanem embernek van saját felelőssége és választási lehetősége.
Hát tulajdonképpen a színészet is arról szól, nem, na, hogy beleért magad különböző emberek.
Na, hát itt ez élet is, ez színházi.
Életében, lelkében.
Nálunk úgy mondják, hogy lila. A lila szó azt jelenti, hogy isteni színjáték, most nevezzük így. Tehát mi életünk, az egy ebben avatárban, ez egy lila, amit el kell játszani. Szóval, és ugyanaz a sorselemzés és a színész tapasztalatnak köszönhetően kerültem a tévében. Mert jöttek hozzám a TV2-ből egy páran, mondhatom a neveket, tehát Illés Gabika, akik nagyon jó barátok vagyunk, és akkor ő mondta, hogy próbáljátok ki, már Jósit, nagyon jó, amikor keresték erre a show műsorra egy műsorvezetőt. És akkor úgy kerültem a TV2-höz. Tehát egyikből jött a másik, egyikből kifejlődött a másik.
Egyébként hogy tanultam, mert Isten, tehát semmi akcentus, semmit, de én ugye ismerlek bábos korodból, már akkor se nagyon volt.
Igen.
Tehát hogy tanultál meg így ripsz-rossz, mert ugye te úgy jöttél, hogy egy kukkot nem beszéltél
semmi,
magyarul,
semmi.
Akkor hogy angolul tanítottak, vagy hogy ment
nem,
ez?
Nem, magyarul. Kint, én akkor megszakítottam a kapcsolataimat indiaiakkal. Előtte indiai barátok, kerestünk ki az indiai,
de és direkt mi azért, hogy te ne beszélj, csak magyarul.
És a másik dolog, hogy én elmentem, mint minden külföldi.
De jó, de egy kukkot se tudtál, akkor hogy tudtak magyarul tanítani?
Én nekem jó érzékem a nyelvtanuláshoz. Mm. Tehát hallottam, mindig megkérdezem, ez mit jelent. És amit tudtam, azt használtam. Tehát nem vagyok ilyen szempontból sem gátlásos. Tehát nem vagyok gátlásos. És akkor mondtam, Stockholmban én ott voltam 9-10 hónapig, és az alatt én ott is kezdtem beszélni. És itt elmentem ilyen külföldiek számára ezt a magyar nyelvű tanfolyamra, de hát a 3 hónap után is azt gyakoroltunk, hogy jó reggel kívánok, szeretnék egy első osztályú jegyet venni Miskolcra. Hát mondom, ebből nem lesz. Én színész akartam, színészként játszani akartam, és amikor van egy csoda, a Bulgakov, Mester és a Margarita. Az volt a kötelező olvasmányom. Ezt el kellett olvasni. És magyarul. És én Héven, Gödöllőről jártam Pestre, Héven egyik kezében a szótár, másikban a könyv. És amikor odaig eljutottunk, hogy amikor azt mondja Voland, hogy Annuska már kiöntötte olajat, le fogják vágni a fejét, és onnantól kezdve valami átkapcsolt. És utána egyre kevésbé kellett a szótárt használni. És a Mester és a Margarita, tehát annak a csodája, és utána már csak gyakorolni, napi 30 szót tanulni, és Gödöllő, Budapest, Gödöllő, az napi 3 óra utazás. Volt időm tanulni. és olvasni, és sokat olvastam.
Te nagyon beleszerettél a bábozásba, tudom, több mint 10 évig voltál.
13 évig.
13 évig voltál bábozásban, és egyszerre csak kitettek. Miért?
Hát nem tudom, amikor nagy rendszerváltozás történt, és amikor racionalizálás, ilyen szavak voltak akkor divatban, szerintem most is, és akkor volt, aki Kolibrihoz került.
Kolibri színházba, igen.
Igen. És én
most ott nagybár... is volt úgymond racionalizálás. Hát,
mi az, hogy? Istenem, de sajnálom. Pedig én legtöbbet Jókai téri színházban voltam annó, tehát közelebb áll hozzám, de én akkor kerültem a Andrássy úti Nagybáb színházba. Hogy a Nagybáb színház, nagy színház, egy kis színház. És akkor egyszer azt mondja nekem a akkori ideiglenes vezérigazgató, aki egyébként a fővilágosító volt, azt mondja, hogy nekem színész, rendező, asszisztens szerződésem volt eddig. Sokat voltam rendezőasszisztens, és a színészként is játszottam. Csak azt mondja, hát azt a szerződést nem tudunk adni, ügyelő szerződést, igen. Mondom, de nem játszottam, akkor mit keresek én a színházba? Hát az már. És akkor én reggel, amikor
és
indultam...
És mit mondod, hogy miért nem tud adni?
Mert hát racionalizálni kell, hát össze kell húzni, mert mi nagyon szeretünk téged. De azért nem akarok elengedni a kezed, de mondtam, te ne szeressél engem. És amikor reggel indultam, nem tudtam, hogy én 8 órakor indultam otthonról, hogy 11 órakor én nem leszek bábszínházi munka a viszonyban.
Szóval ja, hogy mondtam, ez ennyire ripsz-ropsz volt?
Ripsz-ropsz. Lementem ott a büfébe, kértem egy kávét, és mondtam többieknek, nem hitték el. Hát ennyi. Ezt kijöttem, vakartam a fejem, hogy most mit fogok csinálni? Máshoz nem értek én. 15 éves korom óta csak színházat csinálok. De azért annyi újrakezdés van az életemben, tehát most ilyen válás utáni újrakezdést meg se kocsant.
Mi volt még? Hát az Indiából való eljövetel is nyilvánvalóan újrakezdés.
Hát idegen országban, amit nem érted, mit beszélnek az emberek, szocializmus van, tehát rendszer se érted semmit, és legjobb sajnálatomra Hofi Gézát se értettem, ennél nagyobb tragédia nincs a világon, mert láttam, és akkor azt mondtam, hogy nekem ezt meg kell, tehát azért is tanultam meg, hogy Hofit meg akartam érteni. És sikerült, volt egy lehetőségem, hogy Gézának
de ha közel... annyira nem értetted, akkor mitől tetszett?
Hát megérzi az ember, hogy ez az ember valamit nagyon tud.
Aha.
Ez színházi ember vagyok, hát rögtön megérzem, hogy valami fantasztikus, ahogy emberek, tehát van, amikor már érted, van, amikor látod, a többiek mit éreznek. Onnan is lehet.
Hát ezt nyilván látod, hogy röhögnek nagyon.
És volt szerencsém Hofi Gézának személyesen megköszönni, hogy én azért tanultam meg a magyar nyelvet, hogy megértsem őt.
Tényleg? És ez milyen alkalom volt?
Ez, mert a mikroszkop színpadon, amikor ment ez a kabaré, akkor volt egy jelenet, amiben a bábok jelenet volt, és van, amikor, akik csináltak azokra, ha nem értek rá, akkor mondta, nem mész, nem csinálod meg? Jó, megcsinálom. Úgy csináltam én egy hétig, és ott találkoztam vele. Amikor oda mentem, akkor elsőre ilyen, nem ért rá meg, hagyjuk már mindenki őt békén, és amikor harmadszor oda mentem, és oda, amikor ezt mondtam neki, akkor megváltozott az arca, és jól van, mondta, és mi volt. Tehát ez nagy dolog volt nekem az.
Hát ott eredetileg a báb jeleneteket Havas Gertrud és Békis István csinálták.
De amikor Domonkos Béláig csináltak.
Akkor már igen.
Meg Erdős Pista, meg a...
De ők eredendően szerintem igen. Ők voltak. Ugye Mazsola és Manócska
világos, közismert nevén.
Igen. De hogy hát ott ők nagyon csúnyán haltak meg, és tudom, hogy te akkor éppen ügyeletes rendező.
Én rendező
voltál.
Soha igen.
A jeles napok ment akkor, és nem voltak ott. Nem pedig voltak. Hát ők nagyon pontos emberek. Így van, ott így, voltak
van,
a
így, van, így van.
És akkor mi történt? Szénmonoxid mérgezés volt.
Így van,
de
így
úgy
van.
Tudom, hogy a vége, és ez egy nagyon vitatható dolog, hogy lement az előadás. Tehát amiben ők főszerepet játszottak, akkor azt mondta Szilágyi Dezső, ha én jól tudom, az igazgató, hogy gyerekeket nem lehet hazaküldeni, és akkor már ugye ott voltak a gyerekek.
Hát a gyerekek már bent ültek, minden.
És akkor mit történt?
Beugrottak valaki, megoldottak belőle.
És tudták, hogy meghaltak, vagy valamit kamusztatok?
Nem mondtuk, csak a végén.
Tehát az előadás
után. Előadását nem mondtuk senkinek. De nagyon borzalmas volt ez. Szörnyű. Én imádtam őket, mert Indiában is láttam őket, és amikor idejöttem, akkor ők eljöttek vendégségbe hozzám, és akkor csináltunk tandoori csirkét, szóval a Judit első feleségem az csinált tandoori csirkét, és ettünk, és beszélgettünk, és nagyon-nagyon szerettek
engem. Házas pár is voltak, hát azért haltak hát meg együtt,
hát
ugye?
Persze, így van, meg hát
ők tanítottak minket. Mérgezésben.
Igen,
ők ja, tanítottak. Ja, és tanáraid is
voltak. Tanáraim is voltak, így van. Így van. Tehát ezek nagy veszteségek. És nem pótol. Én nem hiszek abban, hogy mindenki pótolható. Persze idő megy, mert mindenkit elfelejtük egy ponton túl, 100 év múlva senki nem fog emlékezni. Egy-két, 3-4 emberre talán, hogy ilyen idióták is voltak, meg a nagy-nagy tudósok, de azon kívül mindenkit lehet elfelejteni, de nem mindenki pótolható. Mindig marad egy űr, és én szerintem ők azok voltak.
Mondtad ezt a tandoori csirkét, hogy van egy, bocsánat, van egy olyan könyv is, hogy Josi világ konyhája.
Így van, van.
Főzöl sokat?
Most főzök, figyelj, ma reggel is főztem, birjánit csináltam, zöldséges birjánit.
Ez nem tudom mi.
Az egy, most mondjuk azt, hogy a piláf.
Aha.
Tessék, paella, piláf. Ez mind egy konyhából ered, a arab konyhából, és indiai verziója. Tehát jó zöldséges, fűszeres rizs. Tehát, és én csinálok mindenféle köréket. És a gyerekeim imádnak, meg a Virág is imádja, és Virág mondja, most csináld azt, és akkor azt csinálom, és akkor. Tehát ez milyen jó az, nem?
Te is bízol abban, mint aki jövendőmondó vagy, mert Virág azt mondta, hogy ő hisz abban, hogy te 10-20 év múlva is ugyanúgy kézen 30. fogva. Most már 30 fogtak sétálni, mint most.
Nézd, én úgy vagyok ezzel, most 70 lettem. Ugye ember legtöbbször abban hal bele, hogy már nincsen jövőképe, nincsen kíváncsiság, nincsenek kérdései, és egyik fotelból másikba ül. Most nálam egyik sem érvényes. Ugyanolyan kíváncsi, ugyanolyan nyitott vagyok. Nem arról szól a történet, hogy csak akkor leszek veled, ha életeden át engem babuskatsz, meg boldogát teszel. Nem. Bele kell menni, tapasztalni kell, csinálni kell. Ez nagyon szerencsés dolog az, hogy két olyan ember találkozik, aki egyik másiknak a tükörképe. Ahogy szoktunk mondani, egy anyagból gyártottak ezt a két lelket. Azok vagyunk mi. És ez meglepő.
De miben vagytok annyira egyforma?
Egyforma humorunk, induljunk azzal. Egyforma a világlátásunk. Egyformán kompromisszumunk. Egyformán látjuk, hogy mi a lényeges, mi a lényegtelen. Érted? Tehát mi ez alatt, a másfél év alatt egyszer nem feszültség nem volt. Szoktunk vitatkozni dolgokról, de a szellemi párbaj. És soha nem jutunk el odáig, hogy nem akarok meggyőzni, legyőzni másikat.
Az, hogy milyen a világlátásotok, az megfogalmazható?
Hát mi a jó és mi a rossz? Mi az értékes, mi az értéktelen? Ennyi. Nem a politikai világlátásról beszélünk.
Azt teljesen kizárjátok?
Teljesen.
Nem is, meg se hallgatod a híreket?
Ganges folyóba kell szennyvizet engedni. Ne viccelj, szerelem, a mi szerelmünk olyan szép, és felkölt, és jó. A politika az egy mocskos dolog. Hát miért engednék be?
Szavazni sem észem?
Dehogy nem. Én tudatosan, pontosan tudom, hogy kire, vagy mire fogsz, illetve sejtem, mert pontosan nem lehet tudni, mert ki tudja itt, mik jönnek. De persze, hogy megyek szavazni. Hogy te? Én a demokráciában hiszek. Tehát nincs olyan, hogy behúzunk. Azért láthatatlan teszem magam, és akkor minden rendben van. Ez olyan, mint egyik ismerősöm, ha jött a csekk, és nem akadt fizetni, őt széttépte és eldobta. És akkor nincs is adósság. Aztán persze jött a végrehajtás. Szóval nem az vagyok. Tehát ezt cselekedni kell. Igen. Felelősségünk van. Hiszek a demokráciában.
Uh-huh. Az milyen volt, amikor egyszerre csak így 53 évesen sztár lett? Mert addig is, tehát ismertek, mert ugye van
szerepelgettem
a tévében. Szerepelgettem a tévében, meg minden.
Ez a Csávó tévéből, az hangzott el.
Igen, Csávó a tévében.
Régen az volt, most már Józsi barát.
Na ja, és akkor egyszerre csak elmente egy castingra, ahol akkor már csak hárman maradtak, és a végén téged választottak. Azt lehet tudni, hogy miért?
Mert én jó voltam.
De az én voltam.
Nemrég beszélgettem akkori annak a műsornak a producerével, mert nagyon jó barátságban vagyunk, és most pár napja találkoztunk, és dumáltunk. 200 embert nézték meg. Pszichológusokat, terapeutákat.
200.
Igen, és végén három, és az, akkor egyik se igazán működött kamera előtt. És akkor mondta, hogy valaki, Illés Gabi mondta, hogy próbáljátok ki Josit. De Josi nem pszichológus, de próbáljátok ki, meglátjátok. És akkor mondta, hogy első jelent, mert első kérdésem valami próba jelent volt, hogy szerkesztők játszottak. Hogy,
ugye ezt olyanképpen arról szólt, nem, hogy volt már a Mónika Show, és annak kellett egy paralel versenytársa,
nem,
másik tévétársaság.
Teljesen másként indult a műsor. Van egy amerikai Dr. Phil-nek a műsora, ami pszichológus a Pali, jönnek hozzá, segít, és ez volt, amit innen indultunk, aha, és nagyon sok, egy hosszú ideig így is ment, csak jött egy pont, amikor hát akkori vezetők, szóval ez a rövid távú siker, meg rövid távú, és amiatt belementek olyan irányba, ami nem kellett volna.
Aha.
Szóval
mindig volt egy olyan...
Működne az, sokáig működött volna.
Mindig volt egy olyan érzésem, ugye én azért ezt békítő show-nak hívták, én úgy hívtam, hogy összeveszítő show.
Az a másik show. Nálunk soha nem volt ilyen.
Hát azért te is mondtad, hogy volt, hogy elborult valakinek az anya.
Bocsánat, volt,
olyan is volt, volt ritkán, de azért olyan is volt, hogy összeverekedtek.
Mi az,
ami nyilván nézettségnek jót tesz, nem?
Ha már szóba hoztad, hadd dicsek egyet.
Na.
A televíziós egység legdurvább verekedése nálunk volt.
Na.
Két testvér. És én minden, mondtam egyiknek, mondtam, hogy higgadtan, mert hogy bánik az apámmal címmel. Mondom, ezt meg kell beszélni, hát a testvéről van szó minden. És ezek összeugrottak. És képzeld el, azt a jelenetet el tudták adni világ minden tévéjébe, a törökök úgy mutatták be, mintha náluk valamelyik tévében
na,
lett volna.
Na azért mondom, hogy a tévé nyilván örült, hogy hú, de növeli a nézettséget, tehát a népszerűséget.
Jó, de bocsánat.
Minden. De amúgy meg... Nem kér. Tehát mindig volt egy ilyen érzésem, hogy ez azért tulajdonképpen nem egyezik a te ízléseddel ez a
sok, a sok minden ízlet, azért nekem, az ízlésemnek finom volt, jó volt. Például beteg gyerekeknek csináltunk a műsor indulása után 2 hónappal pénzt gyűjtöttünk rákos beteg gyerekeknek, aha, a kórháznak. Egy hónap alatt több mint 100 millió forintot gyűjtöttünk össze. Uh-huh. 50 milliót tudtunk adni a Szent László Kórház gyermekhematológiai osztályának. Többi pénzt osztottunk a beteg gyerekek családjának, akik elgatyásodtak, mert nem tudtak dolgozni, a rákos a gyerek, meg mint. Voltak nagyon jó megoldásaink nagyon sok embernek, családon belül erőszak áldozatainak tudtunk segíteni, anya otthon találni, és a mi szerkesztőinknek nagy része az, amikor nem volt adás, amikor vége volt, akkor is mentek oda, akkor is segítették. Elmentük a betegvel, aki meghalt, mindenki elment a temetésre, ott sírtunk. Tehát azért ez volt, voltak ezek a durva, erőszakos dolgok, de hát én azt mondom, hogy mi nem generáltunk azokat. Az, hogy világ erőszakos, az kimész utcára, és hirtelen mondjuk index nélkül átmész a másik sávba, akkor ugyanaz van.
De hát nyilván azért szerkesztők olyanokat hoztak össze, akikről sejthető volt, hogy összeugranak.
Mi is nagyon sok értekezlet volt, mi beszélgettünk erről. Ez senkinek nem hiányzott. Mindenki azért jött oda, mert ez tényleg segítő szándékkal indul. Én mindenkinek megadtam azt a tiszteletet, mindenkivel próbáltam megértetni, beszélgetni. Egyszerű embernek zen buddhizmus mondatait mondom, legalább elhangzik a tévében. És a másik dolog, ami szándékom volt, hogy a nézők, akik hallják, és az idősebb generáció, a nagymamák, meg azok nagyon szerették ezt a műsort. Nemrég találkoztam valakivel, azt mondja, hogy haragszok magára, Josi úr, azt mondja, miért? Mert amióta maga műsora ment, akkor a anyám nem ment a gyerekért a óvodába. A feleségem nem főzött, és mennyi ilyen volt. Szóval, de igen, volt, ami nekem nem te. Ez volt egy pont, amikor azt mondtam, hogy én már ez, nekem, ez...
Az
én,
mi volt?
Én, ez, tessék, hát ez mi? Nagy verekedés, mondtam, hogy ja. Ez már nem. Ez már, de mindenkinek telett a hócipő, hogy ez nem. Ez nem. Tehát ez nem én vagyok.
Most mit csinálsz tulajdonképpen? Most mit csinálsz? Azt tudom, hogy van
hát
a Bézsrát, jó?
Hát amikor kirágatnak a ilyen melegben a interjúra, akkor
jó,
jövök
interjúra. Jó, de nem.
Rádiom is ott
csinálsz. Csináld a Bézsrádiót, szerelmes vagy, és ezen de kívül mi
együtt, van még? De mi együtt, együtt tervezünk, hogy csinálunk dolgokat.
Különböző. Na, miket?
Például ő parfümőr, tehát indiai kaját főzünk, ő hozzápárosítja illatokat ahhoz kapcsolódó
parfümök. Kajához illatok?
Hát a fűszerek.
Mert azt hallottam, hogy bor, sőt, más sör is van, de hogy kajához illat.
A fűszerek? Hogyne? Hogyne? Vagy indiai, tehát indiai keleti illatokat, a parfümököt, és akkor melyik illat mihez passzol? A rózsa például. Az nagyon indiai, vagy jázmin.
De miért is akkor neked... meghívtok vendégeket?
Nem meghívunk, hanem ők fizetnek és jönnek. Hát...
Ja, hogy tartatok ilyen vacsora esteket?
Igen, a 2-3-at csináltunk ilyet, aztán most van új projekt, az már Gálil Dikó, Koltai Robi, Gyorsi Barát, Kisvirág, Gyorsi Barát.
Ja, ez ilyen életmód tanácsok, vagy micsodák.
Nem, ez ilyen, eljátszunk egy hiszen, tehát az is, kérdez, miket csinálok? Most igen, nem azt mondom, hogy a Kossuth díjat fog kapni érte, nagyon valószínű, hogy nem. De sose lehet tudni.
Ezért még kicsit reménykedsz?
Ne, de hogy is. Csak küldjék el vele járva valami életjáradékot, ne adjanak díjat, szóval.
Egy összegben is jár érte.
Na, az is jó. Utazunk, sokat utazunk. Tehát mellette néha...
70. születésnapodra tudom, hogy kaptál a feleségettel egy római utat.
Így van. A római utat. Megyünk oda.
És dobtatok pénzt a Trévikútba, hogy visszatér, hogy
én már voltam egy párszor, szeptemberben megyünk.
Ja, hogy még csak mentek.
De voltam párszor, és dobtam be, mindig visszamentem. Hát most a Róma az Róma, hát az semmivel nem hasonlítható össze. Én imádom Olaszországot. Szóval
akkor te most boldog vagy?
Én nagyon boldog vagyok. Mi vagyunk a világ legboldogabb emberei. Mert nézd, a gyerekeim boldogok, egészségesek, felnőttek, önállóak. Mi szerelmesek vagyunk, életben feladatoknak nagy részét már megcsináltunk, most nekünk mindenünk a helyén van. Mindenkinek van egy önállósága, de nem kötelező, tehát egymással kapaszkodva megyünk előre, egymással összefonódva. Boldogok vagyunk, nagyon. És azért is állandóan kitesszük nyilvánosság elé, mert eddig nem tettem azt. Mert ez egy minta, hogy senki ne adja fel. Lehet 40 éves fölött, 50 év fölött, 60
és
fölött.
És mindez állítólag még ma egészséges is vagy,
egészséges
mert a párod elszavaz ki egy kivizsgálásra.
Én nem voltam 68-69 évig orvosnál. Engem nem műtöttek soha. Nem néz, gyerekkoromban volt a diftériám, a torokgyík, azt kellett beavatkozni, de azon kívül semmi. Azt mondja, de azért 70, nézzük már meg. És akkor meg elmentünk a...
És erre jó, mert nem találtak semmit.
És nem találtak semmit. Azt mondja, minden rendben
hát
van.
Akkor figyelj, hát akkor úgy tűnik,
akkor 30 év az belefér még.
Hát akkor, hát ha ezt belőtted,
már,
akkor...
De ha eljön az idő, eljön az idő, akkor az a tégla az ember fejére fog esni. Hát van is beleszólása. De optimisták, ezért tervezdik el optimistán.
Hát akkor hosszú boldogságot kívánok. És köszönöm, hogy jöttél.
Én örömmel jöttem.
Jósi Bárát volt a művészbe járó vendége. Adunk egy szignált, és jövök a kritikai rovatommal.
Művészbe járó Bóta Gáborral.
Akkor folytatjuk a kritikai rovatommal. Először arról, hogy hát sajnos meghalt Szakály György, aki hát karizmatikus táncos, koreográfus, egyetemi tanár volt, sőt, hát tulajdonképpen a nevéhez fűződik az, hogy a egyetemi képzésé vált a táncos képzés Magyarországon, ugye hát ő volt aztán a rektora is majd ennek az egyetemnek egy ideig. Csúnyán jött el onnan, én már nem tudom pontosan, hogy de éppen egy a tévéműsoromban mondta el, egészen keményen fogalmazott, hogy hát nem tudott volna már ott embereknek a szemébe nézni, és hát leköpni nem akarta őket. Volt ugye vita az operaházzal is, sajnos, hogy úgy gondolta, hogy onnan nem alig-alig szerződtetnek embereket az operaházba, de hogy közben meg azért ez egy tündöklő pálya voltám. Én hát egészen fiatal koromban a Spartacusban bűvölt el. Ugye hát ő volt a címszereplő, és nem az volt a lényeg. Persze, hogy sokat forgott, nagyot ugrott, tehát technikailag fantasztikus volt. De színészileg is. Ugye ő is mondta, hogy sajnos a táncosok jó része színészileg nem jó. Tehát megcsinálja, amit kell a technikában, és utána nem hiteles. Na most, ha láttak még olyan embert, akinek hát szinte lángolnak a szemei, és hiszi az ember, hogy hát lázadást, hogy hát olyan forradalmat csinál tulajdonképpen, hogy hát mennek utána emberek, és viszi magával őket, hát akkor az róla értő volt. Én ezt többször meg újra megnéztem vele, és hát persze ugyanígy hát a Csodálatos Mandarinban, ugye szintén címszereplőként, ott volt a tekintetén az a vágy, ami hát keresztül hajtja mindenen, és hát tulajdonképpen eljut odáig, hogy megsemmisítik, de közben meg valami mégis nagyon megtörtént vele, hát ami fontos. Sokat lépett fel külföldön, eljutott még a New York-i Metropolitanbe, és zsűrizni is járt később aztán különböző versenyekre, és hát tanított, és nagyon-nagyon-nagyon szeretett tanítani, amíg tehette. Azt hiszem élete végén olyan helyzetbe került, hogy hát kicsit megkeseredett, és hát már csontsoványjá vált, tehát lehetett, tavaly volt a tévéműsoromban, és hát ott már tulajdonképpen elég rémisztően nézett ki, miközben az agya, meg a szarkasztikus humora, meg az egész szellemisége, a humánuma, az mind átsütött. Ugye volt neki egy kirándulása az úgymond könnyű műfajba, a Macskák című musicalbe, a Madách Színházba, elcsábította Seregi László, aki ugye ott a koreográfiát csinálta, és aki vált az Operaházba, és nagy dolgokat csinált, többek között az előbb említett Spartacust meg Mandarint. És hát bődületesen jó macska is volt, ugye Mephistophelészt, és amikor 40 éves volt a Macskák Madách Színházi előadása, akkor egy nagyon-nagyon szép gesztusként Szirtes Tamás rendező megcsinálta azt, hogy hát tulajdonképpen már megvolt a meghajlás, a nagy ünneplés, és akkor még kijött a szakály. És hát itt is valami olyan felfort pár perc alatt körülötte a levegő, és valami olyan megkoronázása volt ez az estének, hogy az valami elképesztő, és hát így abszolút kiemelt helye volt neki, ami hát teljesen méltó volt. Hát ekkor láttam őt utoljára színpadon. Időnként mi nagyokat beszélgettünk, tulajdonképpen egész fiatal korom óta ismertem, sőt, bent voltam azon a West Side Story, az egyik West Side Story próbán, Békés Csabán ott csinálta az első koreográfiáját, és hát elképesztő volt, ahol zömében prózai színészeket rá tudott venni arra, akik hát nem feltétlen voltak, valljuk be, a táncmesterei, de hogy húzta őket magával, és hát hihetetlenül aztán láttam később az előadást is, tehát, hogy egy hihetetlenül lendületes és kifejező táncokat csinált velük. Ekkor is érződött már a pedagógiai tanári vénája. Hát én nagyon, nagyon gyászolom őt, nagyon kedveltem emberként is, meg művészként is. Na, akkor gyorsan a miniszter félrelép. Ugye hát ez egy Rékuni darab, ami hát amikor ugye bemutatták a József Attila Színházban, ahol ment több mint 500-szor, ami hát eléggé elképesztő, az is, hogy akkoriban tulajdonképpen előtte sokan nem hittek ebben a darabban, mert egy akkora marhaságnak tartották, hogy hát ennek nem lehet igazán sikere. De igen, nem, de hát, hogy Rékuni, aki ugye színész is volt, azért mestere a színpadtechnikának is, meg azért emberismerete is van, tehát sok mindent tud az emberről, meg azért egy kicsit társadalomkritikát is elrejt. Ugye hát aztán híres film is készült, amit hát a tetejében ugye Kern és Koltai rendeztek, és tavaly egyébként egy meglehetősen jó előadásban, Keszthelyi László rendezésében ment Miskolcon is, az azóta a Pestre szerződött Simon Zoltán miniszterségével. Én most ezt az erdélyi héten Gyulán láttam, a Szatmár Németi Északi Színház Haraggyöjt társulatának. Tulajdonképpen abszolút jó előadása volt, tehát nem azt mondom, hogy ez egy kiemelkedő produkció, de azt mondom, hogy kimondottan működőképes, hogy tulajdonképpen nagyon szerette a közönség, sokat lehetett nevetni, nem volt benne ízlésficam, Lendvai Zoltán rendezte amúgy, és a címszerepet pedig rappert Vencz Gábor játsza. Az az érdekes, hogy azért mind Kern, mind Simon Zoltán azért valamennyire mégiscsak egy ilyen férfi sármőt játszottak. Na most ez a rappert meg eljátszik egy ilyen, hát egy ilyen, ugye a jelmeztervező is Szabó Anna ad rá azért egy ilyen, hát egy olyan ódivatú öltönyt, amiket a parlamentben nagyon-nagyon sokan hordanak, ilyen merev, olyan se színű, talán nem is fekete, talán nem is szürke, de a kettő közti valami egészen rémisztő átmenet. Tehát magyarul eljátszik egy hivatalnokot, és ugye a titkára, Péter Attila Zsolt, hát ő pedig eredetileg így van írva, de ez se így volt feltétlenül. Hát egy ilyen anyámasszony katonáját, aki anyuka szoknyája alól egy kicsit kibújik, de mindig visszamegy, és tényleg ilyen tök ügyetlen. Ez se Koltai Róbert nem játszotta így, azért nagyon ügyesen mindig kiúszta a minisztert a slamasztikából, ahogy hát ezt tette Fandl Ferenc is, és Miskolcon. Tehát tulajdonképpen egy másfajta értelmezés, ez így, de ez is abszolút megáll a lábán. Budizsa Evelin ugye tehát a titkárnő, az ellenzéki titkárnő, mert azért itt van Rékuninak a kis társadalom fricskája, hogy azért az ellenzéki titkárnővel csal meg a miniszter egy szállodai szobában, vagy legalábbis próbálkozik, aztán ez ebben az esetben nem jön össze, mert ugye a bohózatoknak mindig az a lényege, hogy hiba csúszik valahol a számításba, és akkor sok minden nem jön össze. Bár azért van Rékuninak más darabja, ugye hát a Páratlan párost sokan ismerik, az is ment vagy 900-szor a Madách Színházban. Hát ugye ott van egy olyan taxisofőr, akinek két felesége is van, tehát ő aztán az egyiket a másikkal, meg viszont jócskán megcsalja, és ugye nem tudja kitalálni, hogy mikor melyiknek hazudjon, mit, hogy miért késett, miért nem volt otthon, miért nem tudom én mit csinált. Ugye ez a hazugság spirális tulajdonképpen lényege ezeknek a daraboknak, hogy egyet hazudnak, aztán már el is felejtik, hogy pontosan mit, és aztán hát ebből galiba hátán keletkezik. Hát ugye így van ez a miniszter félrelép esetében is, aminek meglehetősen nagy sikere volt Gyulán. Hát akartam beszélni még egy operett gáláról, de hát erre már sajna, majd csak legközelebb lesz idő. Ugye a kiváló vendége Josi baráttal kicsit többet dumáltunk, mint az szokásos, de talán megérte. A hangpult mögött Túri Lajos Lui ült, azok számára, akik hétfőn 3-tól videón is nézik az adást, Laj Viktória kezelte a kamerákat, én pedig változatlanul Bóta Gábor vagyok. A viszonthallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.